Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Oroszhegyen vendégeskedünk. Meghívottainkkal a Bolygóközbirtokosság, az Urusos Néptánc csoport, a Fúvós zenekar, az Önkéntes Tűzoltóság és a Vidéki Pékség mindennapjaiba próbálunk betekintést engedni. Szó lesz sikerekről és buktatókról, az összefogás csodás erejéről. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. A zenei betéteken Kovács Enikő, Vasanetta és Gál Barbara, az Urusos Néptánc csoport tagjai énekelnek. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Pál Vilmos vagyok, Oroszhegyről, a közbirtokosságtól. Most kerültem ide, még új vagyok.
Miért Bolygó a közbirtokosságnak a neve?
Oroszhegynek a legnagyobb területei Varságon a Bolygó mezőbe vannak, a Bolygó mező területén is. Ezért kapta a Bolygó nevet a közbirtokosság.
Mekkora területen gazdálkodik amúgy a közbirtokosság?
Én úgy gondolom, hogy viszonylag egy elég nagy közbirtokosságnak vagyunk a tagjai. 2000-ben alakultunk, most jelenleg 800 tulajdonosa van a közbirtokosságnak, ugye ez évente változik. 4000 hektár területen gazdálkodunk, amiből 2800 hektár erdő, 700 hektár legelő és 500 hektár legelőerdő. Igyekszünk a leghatékonyabban dolgozni. Az erdőknél nagyon fontos ugye az újratelepítés, a legelőknél a rendbentartása, hogy hatékonyan menjen a munka.
A közbirtokosság minden területét visszakapta, vagy még van folyamatban olyan terület, amit visszaigényelnek?
Igen, itt nagy köszönettel tartozunk az előző vezetőségnek. Ők nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy visszakerüljenek ugye a területek. Még most is vannak ilyen vitás területek, de dolgozunk rajta, és úgy néz ki, hogy ez évben sikerül a visszaszerzése ezeknek a területek.
Minőségileg milyenek ezek a területek? Jól lehet rajta gazdálkodni? Vagy van ilyen is, meg olyan is?
Hát igen, itt úgy mondanám, hogy finom vegyes, mert vannak ilyen legelőerdők, többet kell dolgozni velük. Vannak nagy kinőtt erdők, ugye, amiben sokkal könnyebb gazdálkodni. Én úgy gondolom, hogy egy jó területnek vagyunk a tulajdonosai.
Fából jön a pénz?
A fából is egy elég szép összeget tudunk kiosztani a tulajdonosoknak, de van a legelő támogatás, az is egy elég nagy érték.
Általában kik veszik meg ezt a fát? Törekednek arra, hogy a helyieket, a közelieket szolgálják ki, vagy a piac törvényei diktálnak, és aki többet ad, az kapja?
Úgy vagyunk, hogy a helyi tulajdonosok vannak, meg van határozva egy érték, ugye amikor 5000 köbméter alatt van a mennyiség, akkor a helybéli vállalkozók jönnek a licitre, ha nagyobb a mennyiség, akkor jönnek majd idegen vállalkozók.
Folyamatosan tudnak kitermelni?
Igen, folyamatosan termelünk, nagyon odafigyelünk ugye a gyérítésekre, ami nagyon fontos, mert ha azokat ügyesen elvégezzük, ugye akkor lehet várni, hogy lesz kinőtt erdünk is, abból lehet nagyobb pénzösszeget megsporolni.
Sok helyen küzdködnek azzal a gonddal, hogy emberek úgy jó szántukból is termelgetik az erdőt, nem hivatalosan. Önök az ilyen faszerzőkkel kell-e küzdködjenek? Mert itt Székelyföldön nem lopnak az emberek, hanem szereznek, szokták mondani.
Elején, mikor 2000-ben alakultunk, akkor voltak gondok, de most hála Istennek azt mondhatjuk, hogy szintén nincsen ilyen probléma, hogy lopják az erdőjeinket. Lehet, hogy van ilyen, hogy beszélzik, ugye, de mindenkinek meg kell élni, mert ha száraz ágat visz, mi azt elnézzük.
Még jót is tesz, legalább nem örökkel összegyűjtsék.
Így van, igen.
A legelők le vannak fedve állatokkal?
Tulajdonosoknak van ugye állatállomány, van egy 4-5 nagy gazda, akinek nagyobb mennyiségben vannak állatok, ugye tehenek meg juhok. Hál' Istennek van bőven állat, ami lefedje a legelőinket.
Néhány évvel ezelőtt több területen is széltörések voltak. Mennyire érinti az ilyen jelenség az Oroszhegyi Bolygó Közbirtokosságot?
A tavalyi évben volt egy erősen nagy széltörés, ugye február 5-én. Elég nagy mértékben sújtotta a mi területünket is. 100 000 köbméter széltörésünk lett, ami hála Istennek sikerült kitermeljünk, és értékesítettük is a fa mennyiséget.
Említette, hogy telepítenek is. Vannak területek, ahova még lehet telepíteni, vagy ahonnan kivágnak, oda telepítenek fákat?
Itt a közbirtokosságon belül még van egy cégünk, amelyik nevelési és ápolási munkálatokkal foglalkozik, van saját csemetekertünk, foglalkoztatunk nagyon sok személyt, akik itt megkereshetik a kenyerüket, és nem kell külföldre menjenek ezért. 100%-ban ezek a területek, amit levágtunk, ott teljes mértékben be vannak ültetve, és várjuk a növekedést.
Milyen fával ültetik?
Ez vegyes állomány, a vadsági részen inkább fenyő van, de bükk, fenyő is, nagyon ritka a tölgy, a juhor, ezek vannak inkább.
Ez amúgy is őshonos itt ezen a vidéken, nem?
Igen, ezek vannak. Bükk, safenyő, ez a kettő a fő.
Elnök úr, nagyon sok helyen a közbirtokosság az egy jó fogódzó. Bizonyára önök is tapasztalják, hogy folyamatosan valaki segítségért folyamodik önökhöz. És tudom, hogy támogatnak is sok civil szervezetet. Kik számíthatnak az önök segítségére, és általában milyen alkalmakból kérik? Vagy folyamatos ez a támogatás?
Igen, ez folyamatos. A közbirtokosság egy elég jelképes összeggel minden évben szokta támogatni az egyesületeket. Ez úgy történik, hogy kérést tesznek le az egyesületek itt a közbirtokosságnál, kérnek egy összeget, ugye, hogy mire szeretnének ők pályázni, a vezetőtanács átbeszéli, a közbirtokossági gyűlés elé kerül, és ott eldöntődik a végleges összeg, hogy mennyivel tudják támogatni ezeket az egyesületeket. Nekünk nagyon fontos ez a segítségnyújtás, mert ezek az egyesületek őrzik meg a hagyományainkat, foglalkoznak a gyerekekkel és a felnőttekkel. Ilyen az oroszhegyi Urusos Néptánc Együttes, az Erzsébet Kórus, az Ifjúsági Kulturális Egyesület, az oroszhegyi Fúvószenekar, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, de ezen kívül támogatjuk az egyetemistákat, az egyházunkat a nagyobb építkezésekben, és besegítünk a templom fűtésének értékében. Biztosítjuk az iskolának a bizonyos famennyiségét, és besegítünk a falu súlyosabb betegeinek is a téli tüzelőanyagban. Be tudunk segíteni az új házépítéseknél, a felújításoknál is egy néhány köbméter fával, függetlenül attól, hogy ő közbirtokossági tag vagy nem.
Fiatal emberrel beszélgetünk, és sokszor azt hallom, hogy külföld, a Kánaán, ott milyen jó lehet keresni, de az utóbbi időben nagyon sok olyan fiatallal beszélgetek, aki itthon is lát jövőt. Ön gondolkodott-e abban, hogy elmenni, szerencsét próbálni, vagy itthon is sok munkával, szaktudással meg lehet élni?
Hát én úgy vagyok, hogy nagyon-nagyon honvágyom van, ha elmegyek itthonról. Én mindig úgy gondolkoztam, hogy valahogy ide-haza kell megélni. 17 évet erdőkitermelésben dolgoztam saját vállalkozóként. Én úgy gondolom, hogy ha az ember akarja, ide-haza is meg lehet élni, nem kell külföldre menni.
Szép szivárvány koszorúzza az eget. Egészen kimutattad, hogy nem szeretsz. Ha nem szeretsz, nem tehetek én róla. Nem lehetek sem tulipán, sem rózsa. Ha nem szeretsz, nem tehetek én róla. Nem lehetek sem tulipán, sem rózsa. Zavaros a nyárad vize, nem tiszta, rávezettem fakó lovam, nem issza. Hogy is innen, mikor olyan zavaros, nem lehetek vélet babám szabados. Hogy is innen, mikor olyan zavaros, nem lehetek vélet babám szabados. Életemben csak egyszer voltam boldog, akkor is a két szememből könny hullott. Sírtam is én örömömbe, hogy szeret, bánatimba, hogy az enyém nem lehet. Sírtam is én örömömbe, hogy szeret, bánatimba, hogy az enyém nem lehet.
Bíró Loránd vagyok, Zetalakán születtem, és itt Oroszhegyen 5 éve vagyok kántor.
És mióta társult a Fúvószenekarhoz?
A Fúvószenekarhoz már a kezdetekben, amikor a zenekar kialakulásáról volt szó, már rögtön felszólítottak engem, hogy kellene a zenekarba egy klarinét és szakszofon tanár, mert elég ritkák az ilyen jellegű tanárok, ritkák a környéken, és nekem ugye már diplomám is volt, Nagyváradon megszereztem a zenepedagógiát, és így már rögtön a kezdeteknél szóba kerültem én.
Mikor alakult meg az oroszhegyi Fúvószenekar?
A Az oroszhegyi fúvós zenekar 2013 évvégén a Mikulás körül volt az első elképzelés, hogy milyen jó lenne, ha ismét fúvós zenekar lenne Oroszhegybe, ugyanis a 40-es évek, 50-es évek, 60-as években volt egy kisebb zenekar, persze jóval kisebb létszámú, mint most ahányan vagyunk, egy ilyen 6-7-8 tagú zenekar akkor volt, meghaltak azok a tagok már, de gyermekeik, unokáik még élnek, és 13 decemberében vetődött fel ez a nagyszerű ötlet, de konkrét megvalósítás az 2014-ben lett, amikor ugye nyáron, július vagy augusztus hónapban a helyi iskolaigazgató Mihály Tibor összehívta az oroszhegyi születésű, de innen elszármazott vállalkozókat, és azután aztán megszólította a helyben élő nagyvállalkozókat is, körülbelül egy 40 nagyvállalkozót, a zenekar alapjait úgymond akkor raktuk le, és 2014 őszébe akkor kezdtük a konkrét oktatást.
Jelenleg hány tagja van a fúvós zenekarnak, és milyen korosztályúak?
Ugye már ki van alakulva úgymond a nagy zenekar, akikkel konkrét darabokat, konkrét számokat tanulunk be. Hát a nagy zenekarban ott körülbelül 30-an vannak, és akik járnak egyéni órákra, ugye ahhoz, hogy a nagy zenekarba beülhessenek, minimum 2-3 év egyéni óra előzi meg ezt, mert ugye el kell jussanak egy bizonyos szintre, hogy ott tudjanak muzsikálni. Így az egyéni órákra körülbelül olyan 20-25 tag jár. Úgyhogy összesen vagyunk egy olyan 60-an.
Milyen zenét játszanak?
A zenék, amiket játszunk, eléggé szerte ágazó, kezdve az egyszerű népdalfeldolgozásoktól, bizonyos keringők, tánczenék, de játszunk filmzenéket is, különböző egyvelegeket, amiben többféle dallam van. A hangszerek a gyermekeknek nem konkrétan sajátjaik, tehát ők semmit nem kellett az induláskor 14-be pótoljanak, tehát bejött egy szép összeg, és ebből az összegből vásároltunk hangszereket, 3-4 klarinétot, 4-5 fuvolát, 2 szaxofont, egy tubát, trombitákat, és ezekre konkrétan ugye a gyermekek nem kellett fizessenek. Ők az oktatásba kell fizessenek, de ott se teljes összeget, mert hála Istennek minden évben az oroszhegyi bolygó közbirtokosság egy elég szép pénzzel támogat, és a gyerekek csak felét kell még az oktatásnak is fizessék.
Most, hogy van ez a világjárvány, a próbákat hogy tudják megoldani? Milyen gyakran tudnak próbálni, találkozni?
Igen, sajnos a járvány miatt a tavalyi évben egy elég nagy kimaradás volt, tehát ugye amikor úgymond a járvány tombolt, március, április, május teljesen kimaradt, konkrétan júliusban egy kéthetes tábort behelyeztünk, persze a szülőktől jött egy ilyen kicsi ellentámadás, hogy pont nyáron, ugye, amikor mennének kirándulni, stb., de sok szülő, hála Istennek, a dolog mellett volt, és küldték a gyermekeket, és a nyáron kihasználtuk ezt a két hetet. Sajnos nagyon érződik ez a kimaradás, tehát amikor nagy szigorítások voltak, akkor mi sem mertünk semmit csinálni. Szokott lenni udvarhelyen is, Palló Imre zeneiskolában minden nyáron egy tábor augusztusban, amikor ugye több környékbeli faluból jönnek a gyermekek, de egyébként az a tábor is ugye elmaradt sajnos.
A többi fúvózenekarra, mondjuk a Szent Simóniakkal, vagy itt a környékbeli fúvózenekarokkal tartják-e a kapcsolatot?
Igen, tartjuk a kapcsolatot. Mi konkrétan 2016-tól vagyunk ilyen nagy zenekar, tehát ugye 14 őszével alakult, akkor még csak ugye folytak az egyéni oktatások, és 16-ban volt az első fellépésünk. Oroszhegyen két nagyobb rendezvény is van évente. Van ugye a Narcisz Fesztivál, és később ősszel, ugye szeptemberben van a Szilva Napok, és utána folyamatosan kezdtek különböző felkérések beérkezni, például Varságon volt egy fúvós tábor, udvarhelyen volt fúvós zenekari találkozó, és alakultak ki kapcsolatok ezekkel a környékbeli zenekarokkal, de még nem annyira szoros. 2-3 alkalommal volt, ahol találkozott több zenekar is.
Az oroszhegyek nagyon muzikálisak, tehát énekelnek, táncolnak, hangszeren játszanak. A kántor úr a szentmiséken érzi, hogy ott is énekelnek, vagy csak ilyen szervezetekben mutatják meg a tudásukat?
Igen, hát én a szentmisékről, főként a vasárnapi és ünnepnapi szentmisékről tényleg mindig úgy jövök ki, hogy tényleg a lelkem fel van töltődve. Érzem, hogy a nép annyira énekel, főképp, hogyha a nép által kedvelt énekeket is énekelek, mert azért ilyen is van, meg ezt azért kántorként érzem, hogy melyik típusú énekeket szeretik jobban, de amikor ilyen ismerős énekeket veszek, akkor nagyon fel vagyok töltődve egy mise után, amit jelzem, hogy itt a környékbeli falukban azért mindenütt nem érzek.
Több helyen kantorizál?
Én az egyetemi évek alatt kantorizáltam Nagyváradon, 2-3 templomba és Nagyvárad mellett is egyik faluba, akkor még csak így, mint helyettes kantorként. De mikor itthon voltam Zetalakán nyáron, vagy ugye vakációkban, akkor zetalaki kantort is nagyon sokat helyettesítettem. Zeteváróján is, a környéken még itt udvarhelyen is. Úgyhogy elég sok helyen így megfordultam kantorként.
Hogyha ennyi jó hangú énekes van, akkor esetleg alapítsanak egy kórust is.
Van itt egy házi kórus, egy olyan 30-35 tagot számláló kórus van. Mikor ide jöttem, már azelőtt egy 15-20 éve létezett kórus. 99-től van környékbeli kórus találkozó, egyházi kórus találkozó, és a kezdetektől Oroszhegy, azt hiszem egy-két év kimaradással minden kórus találkozón részt vettek, ugye 2-3 számot énekel egy-egy kórus. Én is próbálom továbbvinni. A tavaly sajnos elmaradt a kórus találkozó, Korondon lett volna, 21 éve, hogy működik, és fel vannak írva a faluk, hogy melyik évben, melyik helységbe utó. Kórus találkozó, ahogy a lehetőségek engedik, akkor a próbákat is mindig megtartjuk. Külön köszönöm a szülőknek, akik mindig bátorítják a gyermekeket, és odaállnak, és nagy köszönet illeti a Bolygó közbirtokosságot, akik tényleg minden évben támogatnak, úgy a hangszerek megvételében, anyagiakkal, tanároknak ugye a fizetésébe is belepótolnak, és nagyon örvendünk, hogy a Mihály Tibor iskola igazgató nagyon sokat tesz a zenekari és szívügye, hogy itt egy szépen hangzó zenekar továbbra is fennmaradhasson.
Nem úgy van most, mint volt régen, nem az a nap süt az égen, nem az a nap, s nem az a hold, nem az a szeretőm ki volt, nem az a nap, s nem az a hold, nem az a szeretőm ki volt, aki volt már rég elhagyott, szebbre vágyott, mint én vagyok, szebbre vágyott, de nem kapott, még olyat sem, mint én vagyok, szebbre vágyott, de nem kapott, még olyat sem, mint én vagyok.
Pál Emese vagyok, oroszhegyi óvónéni, és az Urusos Néptánc Együttes vezetője.
Milyen óvónéniek lenni itt Oroszhegyen?
Nagyon jó. Bárhol jó óvónéninek lenni egyébként.
Amúgy helybeli, a falu szülötte?
Nem, csíkszeredai születésű vagyok, ide jöttem férhez.
Oroszhegynek az egyik jellegzetessége, hogy itt a pedagógusok is itthoniak. Oroszhegyek vagy oroszhegyi kötődésűek. Kevés az a pedagógus, aki házasság útján jött ide. Akkor ön az egyik példa, aki ide jött, és bizonyára megszerette ezt a települést.
Megszerettem, főleg falusi életet, azt nagyon szeretem. Városon nőttem fel, de amikor kihelyeztek, lett volna lehetőségem Csíkszeredában elhelyezkedni, de Csíkszépizet választottam, valamiért vonzott mindig a vidéki élet, valahogy másabbak az emberek.
Mióta tanítja az oroszhegyi gyerekeket szépre jóra?
12 éve vagyok oroszhegyen.
Könnyű a gyerekekkel dolgozni? Vagy egy pedagógusnak könnyű, mert ez az élete, ez a tanult szakmája?
Akkor könnyű, hogyha szeretet, hogyha a szívvel, lélekkel csinálod.
Az óvónéni hogy csöppent bele a néptánc oktatásba, vezetésbe?
Mindig is nagyon szerettem nem csak a néptáncot, hanem úgy általában táncolni. Csíkszeredában tanultam a Harkita Együttesnél, a Pót csapatban, de aztán nem választottam hivatásként, habár bennem maradt, és szerintem ez késztetett arra, hogy ezt tovább kell adni, mert azt éreztem, hogy nagyon jó, és mindig volt bennem egy hiányérzet.
Hány tagja van az Urusos Néptánc Együttesnek?
120-130 gyerek, 6 éves kortól, 20 éves most már a legnagyobb, 21, 4 csoport.
A 2020-as év az egy rendkívüli év volt, bizonyára nem úgy próbáltak, nem úgy találkoztak, ahogy szerettek volna, de ugye amikor normálisan működik minden, akkor hetente találkoznak, vagy hetente többször is találkoznak?
Hetente egy alkalom van mind a 4 csoportnak, ez egy keddi napi próba, ezen kívül nagyon sokat járunk hétvégés táborokban, és itt Oroszhegyen is szervezünk.
Kimondottan csak oroszhegyi gyerekek, fiatalok jönnek ebbe a tánccsoportba, vagy a községből jönnek?
A községből is voltak, most hál' Istennek Szentkirályon is indult egy tánccsoport, nagyon sok gyerek feljárt, Zetevárajáról is volt, Udvarhelyről is volt táncosunk, akik a táborban megszerették és kijártak.
Mit mondanak ezek a gyerekek, fiatalok, ők miért szerettik néptáncolni, vagy ebbe a közösségbe jönni?
Én ebből írtam az államvizsga dolgozatomat. Különböző korosztályokat felmértem, hogy mi motiválja őket, hogy táncpróbára járjanak, vagy egyáltalán a tánc, és nagyon eltérőek, és engem is meglepő eredmények születtek. A legkisebbek, ez a 6-7 éves korosztálynak nagyon fontos a pedagógus személye, tehát elsősorban azokat a válaszokat kaptam, hogy azért, mert szeretem az óvónénit. A nagyobbak megint oda visszatérnek, középen ott megoszlik, ott inkább a barátok, a társaság, a közösség, meg is inognak. Van egy időszak, amikor meginognak a gyerekek is, akkor nagyon kell a háttérmunka.
Milyen táncot tanítanak meg ezeknek a fiataloknak, gyerekeknek?
A kicsiknek moldvai, felcsiki játékokkal szoktuk kezdeni, ott az a lényeg, hogy kedvet kapjanak, tehát nem feltétlen a technikai része. Egyébként minden korosztályban nagyon fontos, hogy szeresse, és úgy fokozatosan, tehát a helyi, mindenképpen a sóvidéki táncokat szoktunk. A legnagyobb csoport, ez a haladó csoportunk, ők már 10 féle táncrendet, nem profi szinten, de elmondhatjuk, hogy eltáncolják.
Megmutatkozási lehetőség van?
Haladó csoporttal rengeteget jártunk, eljutottunk Manchesterig is. Magyarországon volt testvérkapcsolat. Nagyon-nagyon sokat jártunk ettől. Annyira összeforrott lett a csapat, hogy részt vettünk a néptánc antológián is. Bármilyen meghívásnak igyekeztünk eleget tenni.
Bizonyára az a fiatal, aki belekóstol ilyen sikerekbe, az nehezebben hagyja ott ezt a közösséget, a táncolást. Vagy ilyenek is elszédelegnek ettől a közösségtől?
Igen, ott szoktak meginogni, és általában a fiúk, amikor már jön a keményebb munka része, és ugye a kitartástól sok függ, de ez nevelés. Egyéb területeken is a kitartást beleneveli a gyerekekbe, hogy igenis, hogyha elkezdted. Itt nagyon fontos szerepe van a szülőnek is, hogy ne adja fel, mert hogy minden nem arról szól, hogy kirándulunk. Ahhoz, hogy fel tudjunk lépni, meg el tudjunk menni bárhová is, oda kell tenni magunkat, munkaterén is.
Hol folynak a próbák?
Van egy épületi toroszegyen, a kicsi kultúrnak nevezik, régi öregek otthona, itt van egy terem, amit használhatunk ingyen.
Arra volt-e példa, hogy a fiatalok itt kötöttek barátságot? Addig táncoltak, amíg már egymásba szerettek?
Persze. Én már megértem a tánccsoporton belül 3 ilyen. Igen, és ahogy meginoktak, volt arra is példa, hogy azért hagyta ott, mert utána nem tudott mit kezdeni a helyzettel, megszakadt a kapcsolat. Viszont olyan is volt, hogy csoporton belül 2 kapcsolat is.
De ezek olyan szép történetek, nem?
Igen.
Ugye egy kicsit mindenki magáénak érzi, hogyha valaki összejön a csapatból.
Igen, olyan nagy család, olyan bensőséges.
A próbákon, a fellépéseken kívül is barátkoznak ezek a fiatalok?
Igen, nagyon-nagyon összeforrottá válik, és én azt látom, hogy születnek ilyen életre szóló barátságok. Nagyon sok mindent megélnek együtt.
A népviselet, amiben fellépnek ezek a fiatalok, ez a sajátjuk, vagy van a tánccsoportnak népviselet, amit kikölcsönözhetnek fellépéskor?
Az egyesületnek van több viselete is. Most lettek kész a kalotaszegi népviseletek. Van mezőségi viseletünk, vajdaszentiványi. Székelyruha az a saját, az különböző mindenki, amit valahonnan hozott, örökült. Ezeket pályázatokból nagyon sokat támogatott a magyar állam, Csori Sándor pályázatból, a helyi közbirtokosságnak nagyon sokat köszönhetünk, a helyi önkormányzatnak, és még innen-onnan.
Meddig lehet táncolni?
Ez kortalan, és ez a legszebb benne. Évente eljárok egy ilyen néptáncoktatói táborba, ami most már lassan nagyon vegyes korosztályú, és az a legszebb benne, amikor a 10 éves az 50 évessel felszabadultan, és teljesen elmosódnak a korhatárok.
Akkor elmondhatjuk, hogy az a legjobb, hogyha végig táncoljuk az életet.
Igen, és sosem késő megtanulni táncolni, az akkora örömet felszabadít, és azt érzed, hogy élsz, és ez most nagyon-nagyon hiányzik.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kiöntött a Bosnyák vize a partjára, kis pejlovam térdig jár a sárba, sáros kantár szára a kezembe, jutok-e még régi babám az eszedbe? Sáros kantár szára a kezembe, jutok-e még régi babám? babámhoz eszedbe. Nyírfa, nyárfa, magyarófa most virágzik. Az én kedves párom mással játszik. Játszál, babám, játszál, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Játszál, babám, játszál, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Nyitva van az orosz egyik kocsma ajtó, kihallatszik rajta a zene szó. Jaj, de szépen húzzák a cigányok, táncoljatok, orosz egyi büszke lányok. Jaj, de szépen húzzák a cigányok, táncoljatok, orosz egyi büszke lányok.
Kovács Enikő vagyok Oroszegyről, 16 éves.
Vasanetta vagyok Oroszegyről, 17 éves.
Gál Barbara vagyok Oroszegyről, 17 éves.
Mióta táncoltok az Orosos Néptánc Együttesben?
Most már lassan 9-10 éve, hogy a néptánc csoportba táncolok.
Én is 9-10 éve.
Én is ugyanúgy.
Ti miért lettetek tagjai a néptánc csoportnak? Mi vonzott ide?
Először is a társaság, a hangulat, és a csoportvezetőnk egy nagyon kedves, nagyon hangulatos, aki mindig segít és feldobja a próbákat, tehát az a hangulat, ami ott körbevesz próbákon.
Engem is a hangulat, meg a társaság vonzott.
A barátok, együtt jártunk táncpróbákra, az oktató és a jó hangulat.
Ti már azelőtt is táncoltatok? Mielőtt tagja lettetek a néptánc csoportnak?
Nem, itt kezdtem el először.
Én is itt kezdtem. Én még táncoltam egy évet.
Hol?
Csíkszentcsimonba.
Amikor bekerültetek a tánccsoportba, akkor milyen táncrenddel kezdtétek? Mit tanultatok meg leghamarabb?
Először ilyen módva egy gyermekjátékokat, aztán kezdtük a felcsíki, udvarhelyszéki, és aztán ahogy fejlődtünk, úgy mezőségi, itteni pálpataki, jobbátek, tehát elég sok táncot elsajátítottunk.
Melyik áll közel hozzátok?
Inkább az udvarhelyszéki, mivel az itteni tánc.
Én a mezőségi táncokat szeretem a legjobban.
Én is a mezőségit.
Sokan mondják, hogy a mezőségit az talán könnyebb megtanulni, vagy miért kedvelitek azt annyira?
Nagyon hangulatos, úgy énekek szempontjából, mint súlyogatások, nagyon jó hangulata. Szerintem én azért szeretem.
Mindig ugyanazzal a fiúval táncoltok, vagy időnként cserélődik a pár?
Nem, minden koreográfiában általában cseréljük a párokat.
De ezt miért?
Gondolom azért, hogy ne csak egyel szokjuk meg, hanem több fiúval is, mert mindegyikkel más.
Mennyit kell próbálni?
Hetente jártunk próbákra, 2 órát szoktunk hetente.
Ez elég, hogy olyan jól táncoljatok? Vagy otthon is magatokban azért járjátok?
Hát, hogyha nagyon megszeretem az adott táncot, akkor persze otthon is előfordul, hogy felállok.
De ilyenkor a családdal vagy kivel?
Csak magamban, egyedül.
Nekem elég az a 2 óra, de még hétvégente szoktunk járni a csoporttal ilyen tánc táborokba.
2020 az elég fura év volt minden szempontból. Hiányzott nektek az, hogy nem tudtatok úgy táncolni, ahogy szerettetek volna, vagy úgy járni próbára?
Igen, nekem nagyon hiányzott, mai napig hiányzik.
Igen, nagyon.
Nagyon hiányzott a társaság.
Hol léptetek fel a tánccsoporttal?
Sokszor voltunk külföldön, voltunk Manchesterbe, Magyarországon több rendezvényen, az itthoni rendezvényeken.
Melyik a legemlékezetesebb számotokra?
Nekem nagyon tetszett, amikor Bécsbe léptünk fel egy farsangi bál alkalmával, vagy Kerepesen, ami még nagyon közel áll hozzánk. Ezek tetszettek, amik így megmaradtak nagyon.
Mindenki ilyen szépen énekel a csapatban, mint ti, mert hallották a hallgatók, hogy gyönyörűen énekeltek.
Igen.
A fiúk is?
A fiúk nem annyira, de próbálkoznak.
Mi nem nevelitek meg őket?
Próbálkozunk mi is, hogy megneveljük, de nem mindig sikerül.
Volt olyan előadásotok, ahol te szólóban is énekeltél?
Igen, elég sok. Volt egy koreográfia, mindig a végén én énekeltem egyedül.
Könnyebb egyedül énekelni, vagy inkább csapatban jobb énekelni?
Csapatban jobban szeretek én énekelni.
Hány éneket tudtok? Úgy összeszámoltátok alkalomattán, vagy nem számoljátok, mert ez bennetek van?
Nem igazán számoljuk, de én nagyon-nagyon-nagyon szeretek énekelni, és minél többet próbálok megtanulni.
Nagyon sokat tudunk, nem tudjuk megszámolni.
Ez egy plusz a fiúk szemében, hogyha ti táncoltok, vagy énekeltek? Jobban lehet pasit kapni, hogy így kérdezzem?
Szerintem ez nem szempont, de van, aki szemében jó.
Nem tudom, ez szerintem annyira nem számít, de van, aki értékeli.
Én is így gondolom, hogy van, akinek ez fontos, jó pont.
Gondolom, hogy ha társaságban vagytok, akkor könnyebben felálltok táncolni. Nem húzalkodtok, hogyha valaki esetleg táncra kér.
Nem szoktunk.
Hát igen, könnyebben felállunk táncolni.
Szeretünk is táncolni, elmegyünk bulizni, vagy ahol megszólal a népzene, ott mindig fel szoktunk állni táncolni.
Amúgy szabadidőtökben népzenét is hallgattok? Mert gondolom, hogy mást is.
Igen, én főleg, hogy kimaradtak a próbák, rengeteget hallgattam otthon.
Én is szoktam népzenét hallgatni, elég gyakran.
Én is szoktam.
Meddig lehet ezt csinálni? Hogyha mondjuk család lesz, gyerekek lesznek, akkor lehet ezt folytatni?
Szerintem, hogyha szereti az ember és ragaszkodik hozzá, ezt ugyanúgy család mellett is meg lehet oldani.
Szerintem is ezt végig lehet csinálni, hogyha annyira nagyon szereted.
Lehet csinálni család mellett, sőt, szerintem még szép is, ha egy egész család néptáncol.
Barátságok alakulnak-e ki? Van-e olyan pár, aki itt jött össze?
Igen, alakulnak szoros barátságok. Néha még szerelem is alakul a tánccsoportba. Úgy gondolom, hogy a barátaink azok mind ebből a tánccsoportból vannak.
Nekem is a legtöbb barátom ebből a tánccsoportból van.
Igen, életre szóló barátságokat tudtunk szerezni innen.
Este van már, este 9 óra. Gyere, babám, vélem a fonó. Te az enyém, úgy sem leszünk soha. Nem mehetek véled a fonóba. Én a tiéd, te az enyém, úgy sem leszünk soha. Kelet felől, nyugat felől jönnek a húszárok. Jaj, de szépen szól a trombitájuk. Egy közülük, jaj, de keservesen fújja. Én a tiéd, te az enyém, úgy sem leszünk soha. Egy közülük, jaj, de keservesen fújja. Én a tiéd, te az enyém, úgy sem leszünk soha.
Amri Zoltán vagyok, Oroszegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek elnöke.
Csortán Tibor, az Oroszegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a parancsnoka.
Régebb is volt önkéntes tűzoltóság, viszont ez forradalom után megszakadt. 2009-ben egy sajnálatos tűzeset kapcsán, ahol egyik falustársunknak égett a csűrje, elég nagy veszélynek voltak kitéve a szomszédok is. Tudnélik volt egy 30 ragaszbotéli, ami akármikor felrobbanthatott, másik felül szintén egy csűr, és nagy volt a kapkodás. Az emberek összefuttak, mindenki akart segíteni, csak nem volt egy irányíthatóság, ahol összefogja az embereket. A tűzeset után összeültünk egy páron, gondolkodtunk egy ilyen tűzoltó csoportba, hogy amit újra lehetne kezdeni a régi önkéntességet. Ennek kapcsán próbáltuk összeszedni azokat az embereket, akik a katonai szolgálatot a tűzoltóságnál végezték, és azokat, akik valamilyen tapasztalatuk volt a tűzoltás terén. Így megalakult 2009-ben ez a csoportunk, ami 2013-ban jogi formát öltött, Oroszegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven. A Hargita megye tanácsnak volt egy kezdeményezése, hogy segítse a civil szférát. Akik be vannak törvényesen jegyezve, akkor azt hiszem, hogy 200 ezer lejjel támogatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket. Indulásból pályáztunk, volt egy 10 000 lejt is. Azóta minden évben egy 10-12 ezer lejes pályázatunk van a Hargita megyei tanácsnál.
Hány önkéntessel dolgoznak?
Megalakuláskor 35-ön voltunk, mikor az egyesület jogi formát öltött, akkor már 40, és folyamatosan vannak lemorzsolódások is, de hál' Istennek többen csatlakozzanak az egyesületekhez, mint amennyien lemorzsolódnak. Jelenleg 60 tagot is tudunk számolni, akik hadrafoghatók.
Úgy van megszervezve, a mi egyesületünkön belül van egy ember, akihez befutnak az értesít építések, a riasztás, és akkor ő SMS-be továbbítsa az eseménynek a helyszínét és a súlyosságát, annak a függvényében, hogy kiket milyen sorrendben ér el ez az SMS, ugye az internet lefeledtség miatt ugye ez változhat, annak a függvényében, hogy az az ember hol tartózkodik, egyenesen a helyszínre megy, akinek lehetősége van, az megy a tűzoltó szertárhoz, és akkor ott beöltözik védő ruhába. Vannak, akiknek otthon is vannak védő felszereléseik, mert legtöbbször éjszaka vannak a riasztások, és akkor ugye az alapemberek már otthonról védő felszerelésben indulnak a tűzoltósághoz. És akkor, ha megtörtént a riasztás, utána van a vonulás, ugye nem lehet tudni, hogy kik fognak érkezni, nem lehet tudni azt, hogy milyen sorrendben érkezik a csapat, de mikor milyen katona van, olyannal harcolunk, és megpróbáljuk a tudásunkhoz mérten a leghatékonyabban helytállni a tűzeseteknél.
Bizonyára mindenkinek megvan a feladata, de egy ember több mindent is tud csinálni.
Ugye a feladatok nincsenek annyira, nem lehet elosztani, hogy kinek mi a feladata. Minden ember több dologhoz kell, hogy értsen. Ugye kell tudjad a sugárcsövet is kezelni, de viszont kell ismerjed a motoros szivattyúnak a működési elvit is. Persze vannak emberek, akik ugye hajlamosabbak ugye a technikát kezelni, vannak, akinek tériszonya van, van, aki tud mászni. Ezeket a gyakorlatok során kiszűrjük, és akkor minden embernek megfelelő feladatot próbálunk adni.
Milyen a felszereltségük? Mennyire modern?
2009-ben, amikor a csapat összegyűlt, akkor az önkormányzatnak volt egy 62-es Magirus tűzoltóautója, amit kapott a Deszki testvér településénkről. Ugye a tűzeset kapcsán mi próbáltunk segíteni, de nem értettünk az autóhoz, nem tudtuk, hogy milyen kötések vannak benne, mely csapon, milyen szerelés lehet, milyen sugárcsövet, mekkora pompának a teljesítménye. És akkor 2009 után összebarátkoztunk akkor a néhai istennyugdos idős Pávimos bácsival, ő volt a sofőr az autón, és ő megismertette az autót, akkor tudtunk vele vonulni tűzbe. Következő tűzünk szintén Diafalván egy csűrtűz volt, csűröknél nagy kapacitású vizet kell rögtön pompálni. Kifogyott az autóból a víz, és akkor a kútakot kezdtük szivattyúzni. Ennek kapcsán a következő közbirtokossági gyűlésen felszólaltam, kértem egy motoros szivattyút. Ugye akkor még nem volt jogi forma, még nem voltunk hitelesek egy-egy ember szerint időzőjelbe, de viszont az emberek nagy bizalmat fektettek belénk, és rögtön le is szavazták, hogy akkor támogatnak, akkor egy 5000 lejes pénzalapot kaptunk, amivel tudtunk szivattyút venni, sugárcsövet, osztót, tömlőket, és így indultunk a felszerelésre. Az önkormányzat rögtön mellénk állt, nagyon pozitívan vette a kezdeményezésünket, ő is próbált védőruhákkal támogatni. Volt egy ilyen összetett csapatunk, hogy Hargita megye tanácsa, az önkormányzat, a közbirtokosság, akkor így már elkezdtünk dolgozni. 2015-ben jött egy olyan lehetőségünk, hogy Salzburgba egy licitálás kapcsán hirdettek egy tűzoltóautót, ami egy katonai tűzoltóautó volt, a szerbiai háborúba szolgált, az klasszálásra került eladásra. Csoltán Tibor kollégám felhívta Domson Tibor tűzoltó tábornokot Magyarországon, megmutattuk a képét, a felszereltséget, és azt mondta, hogy az autónak csak a felszerelés, ami az autón kívül van, ami rajta van, több mint 20 000 eur. Akkor megint megkerestük a közbirtokossági elnököt, elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen autót vásárolni, és 5 társam kiutazott Salzburgba, és saját pénzből, meg közbirtokossági alapból, amit később visszakaptunk, meg is vásárolódott az autó 18 600 euróig. Környéken akkor ilyen autó még a hivatásos tűzoltóknak se volt.
Azt szokták mondani, hogy az a jó, hogyha nem kell használni. Kellett-e használni sokat ezt az autót?
Sajnos volt olyan évünk is, hogy többször kellett használni, volt olyan is, hogy kevesebbet. Hamarabb ott tudunk lenni, és a környező településeknek is be tudunk segíteni. Sőt, mikor Udvarhelyen volt egy nagyobb tűzeset a Demakónál, oda is bevonultunk.
Milyen gyakran kell felkészítőt tartani a tűzoltóknak, vagy mindenki tudja, hogy mit kell csináljon, és akkor nem kell olyan sűrűn?
Mivel, hogy nem hivatásos egység a mi egyesületünk, ezért inkább a technikai ismeretekre gyakorlatok során lehet felkészülni. Ehhez nekünk minden holnap első péntekén van gyakorlatunk, és ha az időjárás nem engedi, hogy kint a terepen gyakorlatozzunk, akkor elméleti oktatásokat végzünk, elméletileg készülünk fel a gyakorlati tevékenységre.
Ha valaki most hallja a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy én is szeretnék tenni alkalomattán a közösségért, Lehet csatlakozni önökhöz, vagy mi az elvárás ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó legyen?
Az egyesületünk nyitott, bárki jöhet az egyesületbe, viszont szakmai felkészültség nélkül nem engedünk senkit közel a tűzhöz. Segítségre mindig van szükség, háttérmunka rengeteg van, de próbáljuk pláne a fiatalokat felkészíteni. Ugye akik sorkatonai szolgálatot teljesítettek, azoknak már megvan az egyéves képzésük, hatalmas tudással rendelkeznek, amit most tudnak kamatoztatni. Tagjai vagyunk az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Szövetségnek, 51 egyesületet tömörített magába ez a szövetség, és a szövetségünk pályázik minden évben szakoktatásra. És akkor ezeken a pályázatokon belül el tudunk minden évben 3-4 fiatalt küldeni, aki részt vesz a szakoktatáson, Magyarországról jövő szakemberek képzik, akik már hivatásos tűzoltók, és mikor átestek úgymond a tűzkerességen, akkor már bevetéssel foghatók ezek az emberek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Felsütött a hold sugára, minden ember ablakára, ihaja, de tyuhaja. Én nem tudom, mi az oka, az enyémre nem süt soha, ihaja, de tyuhaja. Titkon tartottam egy ösvényt, melyen rózsám hozzád jár, éki haja, de tyuhaja. Irigyeim irigyelték, az ösvényt elkerítették, éki haja, de tyuhaja. Irigyeim irigyelték, az ösvényt elkerítették, ihaja, de tyuhaja. Nem deszkával, nem karóval, hanem rágalma szószóval, ihaja, de tyuhaja. Szerettelek sok ideig, szered által csütörtökig, ihaja, de tyuhaja. Én Istenem, sok szép idő, száradjon beléd a tüdő, ihaja, de tyuhaja.
Gagyi Katinka vagyok, a vidéki pékség nemrégiben kinevezett igazgatója.
Boldizsár Gábor, tulajdonos.
Mikor jött az ötlet, Boldizsár úr, hogy pékséget hozzon létre itt Oroszhegyen?
Ezelőtt 26 éve, 94-ben jobbamban.
Miért pékségben gondolkodott? Akkor hiány volt a piacon? Mert manapság elég sűrűn vannak a kenyérgyártó cégek, a pékségek.
Így van. Akkor cukrázát akartunk csinálni, de nem láttuk a jövőit abban a momentumban, hanem a kenyérnek volt nagyobb hiánya és jövője. Úgyhogy így döntöttünk pékségre.
Azóta eltelt pár év, bizonyára bővült a termékkínálat. Most milyen termékek vannak a piacon?
Nagyon kiszélesedett a termékskála. Csak kenyérből is 12 félét sütünk, viszont emellett mindenféle péktermékek, értem én ezen a kiflik, bukták, rétesek, stb., de ugyanakkor eléggé kiterjeszkedtünk a cukrász termékeinkkel is. Különféle krémes süteményeket, tortaszeleteket, tortákat is készítünk.
Mekkora körzetben kaphatóak a termékek?
Ezelőtt egy pár évvel nagyon ráálltunk a saját üzletekre, illetve az árbevételünk nagy részét szeretnénk saját üzletekben megvalósítani. Székelyudvarhelyen 4 saját üzletünk van jelen pillanatban, és egy Csíkszeredában. Egyrészt terjeszkedünk is mindkét városban, de ezeken kívül vannak viszonteladóink, többnyire Udvarhely körzetében, tehát Udvarhely széken, a környékbeli falvakban, illetve bent a városban is.
Jelenleg hány munkatársa dolgoznak?
Vagyunk 65-ön körülbelül minden estő.
Ez azt jelenti, hogy termelés is, meg az eladók is.
Pontosan, pontosan.
Oroszhegyiek? Vagy az eladók azok gondolom, hogy a városból vannak, vagy a településről, ahol van az üzlet?
A termelés többsége oroszhegyi, most ugye még jönnek Kápolnásról, Farkaslakáról, Szaudvarhely zónából, az eladók pedig ott helyiek, Udvarhely, Csíkszereda.
Manapság, amikor nagyon nagy a kínálat a piacon, milyen szempontok alapján gyártják a termékeket? Mert az utóbbi időben az ilyen bio, hagyományos, ez a domináns, de nem minden bio és nem minden hagyományos, amit azt mondjuk. Önök miben gondolkodnak, vagy miben látnak jövőt?
Azt hiszem, minden cégnek megvan a saját cégpolitikája, illetve üzleti modellje. Számunkra elsődleges szempont az, hogy természetes alapanyagokat használjunk fel, és frissességre törekszünk. Nyilván a természetes alapanyagokat az ember még a saját háztartásában sem tudja 100%-osan csak abból előállítani a süteményeket akár, viszont minél nagyobb százalékban igyekszünk a természetességre törekedni, és kiszorítani vagy kizárni a különféle adalékanyagokat. Ami adott esetben nem mindig könnyű, vagy tudjuk azt is, hogy a vásárló néha a szépet keresi, a nagyot, a mutatóst, a nagyon felnőttet keresi. Most én a termékekre értem, hogy nagyon fel vannak duzzadva, de azt is tudjuk, hogy néha ezt a kinézetelt akkor lehet csak elérni, ha az ember hozzáad valamit. Tehát nehéz megtalálni az arany középutat, hogy egészségesek is legyünk, de ugyanakkor szépek és mutatósak.
Ha valaki egy új termékkel jelenik meg a konkurens cégek közül a piacon, akkor önök is kell lépjenek? Vagy önök azt mondják, hogy ha mi valami jót adunk a vásárlónak, akkor minket nem érdekel, hogy a többiek mit adnak, hogy adják, ha bár minden pénzről szól végül is, de akkor tudják tartani ezt az irányt.
Igen, próbáljuk új termékekkel kijönni a piacra, nem amit a másik kolléga, hanem amit így mi magunk eldöntsük, hogy csináljunk.
Mennyire szakmai ártalom, hogyha lát egy új terméket, akkor agyalnak, hogy na, az hogy készülhetett, hogy mi valami jobbat csináljunk, mint a konkurensek?
Én a szakmámat tekintve nem vagyok sem pék, sem cukrász, de azért így hallom az itteni kollégáktól, kolléganőktől, hogy nyilván, amikor meglátnak egy kuriózumot a piacon, akkor ők is rögtön elkezdenek agyalni, hogy vajon hogyan készül, ahogy ön is mondta, vagy hogy tudnánk mi elkészíteni. De én azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül lemásolni mások termékeit, hanem úgy a saját irányunkat megtartani, és abból esetleg jobbat kihozni.
Mennyire gond önöknél a munkaerővándorlás? Mert ez most már nem csak pékségekben, hanem majdnem minden területén a gazdaságnak jelen van, hogy betanítjuk az embert, adunk valamilyen fizetést neki, aránylag meg lehetne élni belőle, de csábítja vagy a külföld, vagy egy másik konkurens cég. Küszködnek-e hasonlókkal, hogy mindig valakiket be kell tanítani, mikor már azt hinnénk, hogy most már mindenki tudja a dolgát és végzi?
Szerintem ez megvolt még a migráció előtt is, a vándorlás előtt is, hogy valaki kapott egy jobb munkahelyet, vagy nem szereti. Hál' Istennek itt a vidéki pékségnél mindig megvoltak számba is a megfelelő emberek. Persze, ha kaptak egy jobbat, vagy úgy döntöttek, hogy most elköltöznek külföldre, akkor normális, hogy. De vannak, aki 25 éve itt dolgozik, innen mentek nyugdíjba, és van, aki azt mondja, hogy szeretettel jön éjszakázni, ezt szereti csinálni, nincs probléma.
Sok pékségnél hallom azt, hogy zavarja, hogy szeletelni kell a kenyeret meg csomagolni. Mert nem az a minőség egy szeletelt kenyérnél, mint egy nem szeleteltnél. Önök kapnak-e ilyen visszajelzést a vásárlók részéről, vagy szívük szerint önök is inkább adnák egészbe a kenyeret, mert akkor a minőség is másabb?
Mi a saját üzleteinkben úgy szállítjuk be, hogy egészbe vannak a polcon a kenyerek. Nyilván, hogyha egy vásárló úgy szeretné, akkor felszeleteljük. Viszont más üzletekbe csomagolva és szeletelve küldjük a kenyereinket. Ez megint csak szerintem ízlés dolga, vagy többféle igényt kell kielégítsünk, és arra is oda kell figyeljünk, hogy ki mit igényel, vagy bizonyos praktikussági szempontokat is figyelembe vegyünk.
Említette, hogy süteményekben is gondolkodnak az utóbbi időben. Ezeket csak rendelésre készítik, vagy bármikor az üzletekbe lehet találni bizonyos süteményeket?
A Tettek mezejére léptünk, egy jó pár éve most már a cukrászlaborunk üzemel, és nagy az igény ezekre a termékekre. Lehet rendelni is, születésnapokra, különféle családi alkalmakra. Sajnos a tavalytól az esküvői szezon az lecsengett, viszont nem csak rendelésre készítünk tortákat vagy süteményeket, hanem a saját üzleteinkben mindig megtalálhatóak.
A vírusjárvány az betett nagyon a vállalkozásnak? Látványos változás van? Vagy kenyére szükség volt, kellett termelni, a munkatársak dolgozhattak?
Szerintem az első két hónap kicsit megijesztett az embereket, úgyhogy akkor tényleg csak a kenyeret vették. Utána fél az utak is ugye próbáltak normálisan fogyasztani.
Szakmai versenyeken megmutatják magukat?
Igen, minden gasztropánon részt vettünk, mind nézők, ugye, mint pékség nem tudsz mit mutatni, mert van millió pékség az országban, de például az ilyen esküvő kiállításokon ott részt vettünk, volt itt udvarhelyszéken például az utolsó években.
A közeljövőnek mik a tervei, mit szeretnének megvalósítani?
Mik nagyon konkrétak és remélhetőleg látványosak is lesznek, főleg a vásárlók számára. A Székelyudvarhelyen szeretnénk még terjeszkedni, tehát egy újabb üzletet nyitni, de említettem már, hogy Csíkszeredában van egy üzletünk, és gondolkodunk abban, hogy ott is egy kicsit kibővíteni a hatósugarunkat.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Hargita megyei Oroszhegyen vendégeskedtünk. Meghívottainkkal a Bolygóközbirtokosság, az Urusos Néptánccsoport, a Fuvos Zenekar, az Önkéntes Tűzoltóság és a Vidéki Pékség mindennapjaiba próbáltunk betekintést engedni. Szó volt sikerekről és buktatókról, az összefogás csodás erejéről. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Kijöntött a kis kükülő, kijöntött a nagy kükülő, a rétre, de a rétre. Valamennyi szőke kislányt, valamennyi barna kislányt elvitte. Valamennyi szőke kislányt, valamennyi barna kislányt elvitte. Halász, aki minden legény, halász, aki mindenki a magáét, ne ölelje, ne csókolja, ne szeresse soha senki a másit, ne ölelje, ne csókolja, ne szeresse soha senki a másit. Hét színe van a legénynek, mint a csöpnyi lepedőnek, ki hallja, de tyuhalja. Hát...